Láncreakció, a Clementine Data Science podcastja.
Körmendi György vagyok, fizikusként diplomáztam, aztán adatelemzéssel és gépi tanulással kezdtem foglalkozni. És azt hiszem, ma is így döntenék.
Kovács Gyula, Data Science Trainer. Célom az adatelemzési kultúra minél szélesebb körben való elterjesztése.
Póli Ferenc, digitális terméktervező, tanácsadó, startupper és podcaster, akiben évtizedek óta harcol a programozó és az újságíró. Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a Láncreakció podcast, és ma is csalásokkal fogunk foglalkozni, mint pár héttel ezelőtt. Akkor a banki biztosítási szférában barangoltunk, és ott néztük meg a csalások felderítésének módszertanát is, meg azt a kérdést is megnéztük, hogy ki fizeti meg a csalásból eredő károkat és miért. Ma megint a Clementine-tól érkezett egy vendégünk, Csatlós Béla, aki viszont, ha jól gondolom, akkor azzal van igazán képbe, hogy ugyanez a csalás felderítési technológia az állami szereplőknek mire lehet jó, és hogyan tudják ők használni. És kicsit izgulok azon, hogy esetleg még az is kiderülhet, hogy ilyen kémtörténetek is lesznek a mai napon.
De majd azt kivágod.
És utána senkit nem engedhetünk ki ebből a stúdióból, ugye?
Dehogy is. Üdvözlöm a hallgatókat, Csatlós Béla vagyok a Clementine csapatából.
Hello.
Halló.
Egy érdekes téma a mai. A ClemRisk, mint keresztrendszer, az tényleg képes támogatni a banki biztosítói csalások világát, de igen erőteljes OSINT eszköz is. Na most ez egy erős állítás így első pillanatra.
Főleg, hogy nem mindenki tudja, hogy mi az, hogy OSINT.
Így igaz.
Igen, én se tudom.
Tényleg nem tudod, mi az?
Nem.
Te Google-be kerestél már?
Google-be, igen.
Na, hát akkor, akkor már tulajdonképpen majdnem OSINT-oltál. Bár erről megoszlanak a véleményekre.
Úgy érzem, apukám.
De az INT az mindig az intelligence-et szokta jelenteni, a felderítésnek a...
Igen, hírszerzés, hírszerzést jelent.
És mi az OS?
Hát az open source, tehát a nyílt források.
De aha.
Nem is olyan könnyű meghúzni ezt a határt. Amúgy van egy jó kis anekdóta ehhez, és már az anekdóta maga is felvett problémákat. Szóval a második Sándor olyan 1850 magasságában ült a tróntermében, és a frissen vasalt újságát olvasva, a Times of London-t felkiáltott, hogy hát a kémeknek végük, a kém szakmának vége, itt van a újságírás.
Ha.
És amúgy ebben van egy kis párhuzam a mai mesterséges intelligencia világgal, hogy számos mindenkinek nem lesz munkája. Aztán persze azóta látjuk, hogy azért az újságíró szakma, a kém szakma és a kettő kombinációja is virágzik. szóval ez már OSINT. És amikor arról beszélünk, hogy az újságokban leközölt információ, az egyrészt információ, egy nyílt forrású, egyrészt van benne nyílt forrású adat, és egy megfelelően jól összeállított hírtermék, az már hír is. Most az OSINT esetében beszélni kell arról, hogy valakinek valami hír, azaz az információs piramisba a tudászóna, valakinek csak információ, és erre is van egy nagyon jó anekdóta, ez olyan 40 magasságából a világháború idején, bombáztak a szövetségesek, és hát ugye nem lehetett tudni akkoriban, hogy sikerült eltalálni a hidet vagy sem. De nagyon gyorsan kiderült ez az információ abból, hogy megvizsgálták a piacon bizonyos termékeik árát. Mert hogyha lebombázták hidat, felment a termékára. Ez valakinek információ, és a katonai vezetésnek ez egy hír volt, hogy a hídnak oda. Ez mind OSINT.
És akkor ez a nyílt forrású hírszerzés, ez lényegében a világban elérhető információkból
hát
való következtetés,
hogy a
igaz?
Google keresés. Egyébként vannak ilyen tematikus videók a YouTube-on, tehát ugye ez egy szakma, és ezt külön oktatják, hát nyilván ilyen hírszerzőknek, meg egyebeknek, de hát nyilván az újságírói munkának is egy alapvető része. És vannak ilyen YouTube videók, hogy nem tudom, valaki összegyűr egy fantásdobozt, kidobja, vagy akár csak egy kép erről, és akkor mindent felderítenek, hogy most csak példa volt. De valami hasonló, hogy akkor ki, és hol, és mit, és akkor ilyen apró nyomokból, részletekből.
Na akkor viszont én már csak azt nem értem, hogy miköze mindennek a ClemRiskhez.
Visszatérve az előző témához, tehát ugye a Times of London, mint újság, és akkor gyakorlatilag pár tíz évvel ezelőtt, de szerintem még egy-két cég most is megtartotta azt a jó szokást, hogy sajtófigyelő szolgáltatásokért fizet. Tehát ilyen összegzett, napi, heti, kinek milyen ingerenciával összeállított hírblokkba érkezik, hogy mi történt a nagyvilágban. Ez ugye szöveg, alapvetően, jellemzően. És a ClemRisk megoldásban van egy lehetőség arra, hogy a szövegbányászati megoldással leegyszerűsítve egy adott mappába bekerülő szöveg tartalmát kinyerjük, abból kinyerjük az entitásokat, és az beépülhet azonnal egy rendszerbe, és gyakorlatilag egy sajtófigyelés alapú OSINT már azonnal megvalósult, és ezt, hogyha mondjuk az OSINT-ot 10-ig skálázom nehézségre, az automatizáció és a feldolgozottság miatt ez egy 8-as nehézségű. Tehát ezt manuálisan lehetne csinálni, és régebben csinálták is. Tehát a kelet-német állambiztonsági szolgálat, a Minisztérium für Staatssicherheit a hidegháború idején havonta 1000 nyugati magazint és 100 könyvet dolgozott fel humán erővel, de mindemellett 100 újságot és 12 órányi tévé és rádióanyagot naponta. Na, az egy elképesztő manuális munka. Ennek most a nagy testvére a Klemris.
Hát és ez olyannyira így van, hogy még én emlékszem olyan időkre, amikor mi magunk is fizettünk egyes brendeknél annak a sajtófigyelésért, hogy az adott brendről milyen információk jelennek meg a sajtóban, megjelente valami.
Igen, amit én itt előbb a kidobott fantás dobozza példát hoztam, az ugye az OSINT-nak a másik véglete az az ilyen abszolút kézműves. Tehát az OSINT-ban nagyon sok kézműves technika van, amikor alapvetően ilyen trükkökkel, ravaszkodással, meg egyedi, speciális megközelítéssel keresünk információkat, mondjuk a neten, vagy nagyjából a neten. Nem feltétlenül Google-lel, de igen gyakran például akár Google-lel, meg ilyen térképi keresésekkel, ebben. És akkor van egy másik véglet, mert ezt ugye lehet csinálni, tehát ezt ugye emberek, kiképzett kollégák csinálják, és akkor van egy másik véglet lényegében, amikor mondjuk neked van nagy tömegű információd. Hát itt az OSINT az aztán egy picit majd árnyalódik, mert ez nem feltétlenül csak open source információ, hanem igen gyakran olyan információ, ami szintén nagyon nagy mennyiségű szöges információ, de mondjuk nincs kint a neten okkal. Mm-hmm. Mondjuk a saját információ, amit te az adott hivatal okkal, joggal nem akar kitenni. Például azért, mert nyomozati anyag, például azért, mert adótitok, például azért, mert kisnyúl.
Ennek van egy módszertani elhatárolása. Gyakorlatilag az OSINT-ot már tanítják is. Nekem a tudományos forrásom az a Center projektből származik, az Albstadt Singmarinen Egyetemről, Németországból egy hibrid oktatási formában, és ott egy nagyon jó szakértő, Holger Morgenstern dékán úr és társaság összeállított egy anyagot, ami rendkívül mély elméleti technológiai alapokat is tartalmaz, és van benne egy kevés történelem, meg a manuális feldolgozást. Ebben el van határolva az OSINT passzívra és aktívra. És a passzív OSINT az gyakorlatilag a saját adatvagyon feldolgozását jelenti, és nagyon sok OSINTban nincsen benne, hogy a házon belül rendet kell tenni. És az adatvagyon az szerintem 20 éve hívó szó, lehet governance-nak bárminek hívni, de nagyon kevesen tették azt rendbe.
Hát ez annyira így van, hogy a legegyszerűbb adatforrás az e-mail. Biztos megvan nektek, hogy küldtél nekem 2 hónappal ezelőtt egy doksit, egy memót, egy bármit, nem találom sehol, újra elküldenéd. Tehát még amikor azt is tudod, hogy hol kell keresned egy adott információt, még akkor is sokan nem találják meg, és akkor, ha belegondolunk, hogy mennyi adat van egy cégen belül, például szöveges, mennyi értékes információval, és mennyire rohadtul nem találjuk soha, hogy éppen hol van, akkor tényleg az ember csodálkozik, hogy ez még nagyon-nagyon gyerekcipőben jár szerint. Én legalábbis nem nagyon tudok ilyen nagy projekteket erről, hogy kiszedjük az információt a saját adatvagyonunkból.
Hát azért van ilyen már régóta. Most ugye ráadásul, amit te hoztál példát, az egy olyan információ, amit tudom, hogy küldtem egy e-mailt neked, de már én sem emlékszem, hogy mi a Gyula, ne ragudj. Szóval ez a fajta információ, de ugye tipikusan itt ugye olyan információkat keresgélünk, meg olyan összefüggéseket keresgélünk, hogy információhoz rendelkezésre áll, csak az összefüggések, azokat nem ismerjük, tehát azokra akarunk fel valamilyen téma specifikusan vagy célorientáltan, de felderíteni.
Így igaz, ez nem elhanyagolható. Tehát az OSINT, mint önmagában létező dolog, ez cél nélkül, ez nem értelmezhető, sőt a neve is más. Gyakorlatilag ez nem csak a bűnüldözésben, hanem a komerciális szektorban is megtalálható versenytárs elemzés, stb. Uh-huh. Tehát ez mind, amíg a nyílt forrású eszközökkel használják az információszerzést, addig tökéletes. És van egy másik dolog, ami mellett, hogy érintettük, de fontos nem elmenni, hogy az OSINT-nak tényleg a bűnüldöző szervek, meg úgy alapvetően a mai világban már nagyon könnyen arról beszélünk, hogy az informatikai dolog, és igaz is, de az eredeti és egy pár dolog, amivel nagyon könnyű elmenni, az nyilvánvalóan sajnos még mondhatni analóg információ. Tehát Még mai napig megvan ez a Városházán kifüggesztett információ földhivatali dolgok kapcsán. Ez majdnem a kis dobozkös hírét értetik kategória. Ezek tök hasznos információk, és amúgy néha, vagy itt-ott fel vannak weblapon, és gyakran csak annyi, hogy fáradj be és nézd meg.
Ezek egyre gyakrabban egyébként azért lehet azt gondolni, hogy szándékosak. Én legalábbis egyre inkább ilyen összeesküvés elméletem van. Ezek még ilyen jogi szabályok, hogy nem tudom, ki kell doboltatni a faluba, ki kell rakni a hirdetőtáblára az önkormányzaton, és így tovább. És ugye van egy ilyen része a szabályoknak, meg a hirdetményeknek, amit itt kell megjelenni, és nem mondjuk egy online formában, ahol esetleg kereshető lenne, vagy figyelhető lenne. Igen. És valamilyen automatizmusokat rá lehetne tenni. Mindenki látott már a hirdetőtáblát, amit így elborított, és akkor három rétegben voltak a feliratok rajta, és lehet, hogy ott volt az is, ami érdekelt bennünket.
Ja, 3 milliárdos ingatlan meg van hirdetve egy kis cetlin az önkormányzatnál, a bagatell.
Tudsz valamit, vagy van egy ilyen tipped, vagy... Na jó.
Igen, szóval visszatérve amúgy a forrásokhoz. Alan Dulan mondta, a CIA egykori vezetője, ő pontosított, hogy az információk 80%-át nyílt forrásból szerzik be, és ugye a 9-11 is adott ennek egy lendületet, nem kicsit. És gyakorlatilag jelenleg azt lehet mondani, hogy információforrásként értelmezik az Amerikai Egyesült Államokban az internetet, az adatbázisokat, de így, hogy adatbázisok. Tehát ezt kiadta egy jogalkotó, kiadta egy nagy ember a CIA-nek. Kellenek az adatbázisok, a sajtó, a rádió, a tévé, a videó, nem is értem, mit ért rajta, legyen, geoadat, fotók, és a fotón belül ez a komerciálisan elérhető képkészítési rendszer. Tehát, hogy ez a hozzáállás oda át, nincs az egyszerű megoldás, ami ezt fel tudja dolgozni. Tehát ugye a ClamRisk az elsősorban szöveget dolgoz fel, relációs adatbázisokkal kereszt ellenőrizve. És akkor itt meg is állok egy pillanatra. Ugye mondtam, hogy van nyílt forrású információ adat és OSINT hírtermék, és ezek felett van a legértékesebb, a visszajelzett, a validált adatokkal megerősített hírszerzési termék. Az a legértékesebb. Amúgy ezeknek a termékeknek amúgy van egy életciklus olyan szempontból, hogy minél később szerzem be, vagy minél nem inkább forró az információ, annál inkább kevésbé értékes, és erre vannak jelölési rendszerek, ezek jellemzően amúgy a bűnüldöző szerveknél vannak, ezek ilyen mátrixokat kell elképzelni. Legjellemzőbb, és el szoktak szólatérni, ez az Europolnak a információs mátrix, ami az egyik az információ pontosság, az egyik dimenzió, a másik a hírforrás megbízhatósága. És a teljesen megbízhatatlantól kezdve, hogy mindig rossz információt ad, az információ pontossága, hogy mindig rendszeresen szállítja az információt, de megbízható, vagy kevésbé megbízható, és ebben vannak objektív kategóriák. Például a kamera felvétel, az mint olyan, az egy A1-es minőség, az megcáfolhatatlan, hogyha megfelel a módosítatlan kamera felvételnek. Az X4 az egy bloggal írt valakiről valamit, és egy homályos fotó van valamiről.
Most kicsit az egész kezdéssel elcsúsztunk így nagyon az OSINT irányába, úgy érzem.
Érdekes, mert én most ezen elkezdtem agyalni, hogy a 80%-a a publikus adatokból van, hogy az ember nem gondolná, tehát engem meglepett, hogy egyszerű mezei médiafogyasztó, most az egész internetet tekintsük médiának, egyre inkább úgy érzem, hogy egyre kevesebb érték van fönt, egyre több a szemét, és ezek szerint valójában, hogy valaki jól turkászik, még mindig vannak ilyen aranyrögöcskék, amikből egész döbbenetes dolgokat lehet találni?
Hát egyre több minden van fent, Gyula. Az, hogy a keresők szerintem is érezhetően szarabbul működnek, az egy dolog. De ezt fel lehet tételezni, hogy aki nem ma kezdte, annak már nagyon komoly indexállományai, meg letöltött, meg összerakott anyagai vannak, meg hát ugye ilyen nagy crawl adatbázisok léteznek is itt-ott. Tehát az egyre nagyobb kihívás, hogy ebbe hogyan keresel, meg hogyan alakítod ki, meg hogyan struktúrálod, mert hogy egyre több ebbe az információ, de szerintem ez nem összekeverendő azzal, hogyha leülök a gép elé és rákeresek a legjobb francia
omeletre. Akkor térjünk egy kicsit vissza erre a folyamatra. Oké, most lehet csak szöveget, amire ti fókuszáltok, de lehet képeket, bármit. Azt én értem, hogy letöltitek, feldolgozzátok, és bekerül valamilyen adatbázisba, de utána mi történik?
Igen, hát egyébként mi pont a letöltéssel, meg az adatgyűjtéssel foglalkozunk a legkevésbé, tehát azokra általában vannak ilyen szolgáltatások, meg pluginek, amik ezt adott esetben biztosítják. Hát amiről még ugye nem beszéltünk, de elég nyilvánvaló az a különböző social platformok, amikor valahol ilyen típusú igények vannak, de mi ilyet még nem csináltunk, és nem is vállalunk. Uh-huh. De tényleg egyébként nyilván az már egy ilyen etikailag erősen kérdőjeles terület, amikor ilyesmi szolgáltatások vannak, de hát azért azt, hogyha az ember nem teljesen naív, akkor tudja, hogy tehát mondjuk egy bűnödöző szervnek nyilván érdekesek azok, hogy mi a kapcsolatrendszere egy adott esetben egy gyanúsítottnak, vagy éppen egy áldozatnak, úgyhogy azt nem kell olyan nagyon nagy illúzióknak lenni, hogy azért ilyen jellegű adatbázisokat már használnak ezek a szervek.
Mondok egy példát, hogy mire gondolok, amikor ezt kérdezem, hogy mi történik, amikor már le van töltve az adat. Volt egy 80-as években film, úgy hívták, hogy Dolgozó lány. Nem tudom, láttátok-e.
Nekem beémlik.
Egy titkárnőről szólt, aki állandóan az újságokat bogarázta, és híreket rakott egymás mellé, és aztán egyszer csak észrevette, hogy két céget össze lehetne kötni, az egyik eladná a másiknak, akkor ebből óriási biznisz lenne. A film nagyrészt erről is szólt. Ugye azt értem, hogy ő letöltötte az információt, aztán valahogy összekapcsolta, valami ilyesmit képzeljek el, tehát amikor az, hogy le van töltve, az még egy passzív információ. Hogy lesz ebből tudás, amit szoktatok mondani?
Gyula, hát egy nagyon egyszerű példa az, hogyha, és tényleg ez a legelemibb, hogy most van az, hogy Kovács Gyula.
Uh-huh. Mondjuk.
Nem.
És akkor...
Tényleg csak hasonlítésszerűen választ vagy nevet.
És akkor mondjuk így, mit lehet róla tudni?
Hát...
És akkor nézzük meg, kicsit aha. Nézzük meg, hogy mit...
Aha, értem.
Mondjuk kiderül-e valamilyen adatbázisban, hogy nem tudom, mennyire futod a 10 kilométert valami, ez, hogyha indultál mondjuk egy, mert hogy ilyenek, addig bezárulak, hogy indultál egy futóversenyen, és az azonosítható, mert ott van egy születési dátumod, vagy valamit, mint máshonnan tudnak, akkor már össze lehet, és akkor tudják, hogy milyen kondiba
igen,
vagy.
Ez nagyon jó példa.
Ez teljesen jó. Amúgy Gyuri mondta, hogy ugye a Klemli szolgáltatásban nincsen kép és egyéb, és azért ilyen szempontból amúgy előre is léptünk. Partnerséget kötöttünk a Shadow Dragonnal, aki egy globális OSINT adatbázis szolgáltató, illetve OSINT szolgáltató. Adatbázis nem mindenből szolgáltat, ez egy nagyon friss információ, de mondjuk miből szolgáltat adatbázist, az eléggé brutálisan hangzik. Az egyik az általuk feldolgozott internetes feltörési adatbázis, ezek a breach-ek. Ezeket feldolgozzák entitás alapon ki, mikor, hogy, mikor volt feltörve, milyen aliasszal és milyen jelszóval. Uh-huh. És a jelsz az nagyon fontos. A jelszót kulcsként használják. Ha valaki jellemzően használ egy jelszót, és miért ne használ, és annak az iterációit, azzal visszafele meg lehet találni, ha milyen többi aliasza van máshol. Hát ez például nem egy alapértelmezett felhasználási mód. Itt a módszertan és a technikák találkoznak.
De várj, most arról van szó, hogy feltörtek egy nagy adatbázist, ahol publikusan elérhető valahol.
Igen.
És ott van a jelszava. És utána ez a cég nem áll meg itt, hogy tudja, hogy ott a konkrét esetben mi volt a jelszava, hanem szépen utána turkál és felfedi.
Te turkálhatsz utána, hogy csak az adatbázist adja. A te elemzési célod.
Tehát ezek is nyilvánosan itt ott elérhető adatok. Van, ami direkten, van, ami kicsit kevésbé direkt, de van olyan típusú szolgáltatás, ez a Have I Pound Yet.
Igen, az is például.
Ha igazából meg tudod nézni magadat, hogy te benne vagy egy data breach-be, vagy legalábbis az e-mail címet, uh-huh. És akkor az alapján. Na, de egyébként én tudom, hogy az állati izgalmasan hangzik, de továbbra is állítom, hogy a Cambridge funkcionalitásainak ez tényleg egy ilyen opcionális oldalága ez a OSINT. És a legtöbb esetben igazából ez nincs is a rendszerbe építve, vagy nem használunk ilyesmit. Én azért a core képességek felé terelném egy kicsit a beszélgetést, hogy arról beszélgessünk, hogy alapvetően mik azok a feladatok, amire jellemzően ezt mondjuk állami igazgatásban, kormányzati intézményeknél használnak egy ilyen eszköztárat, mint ami a Klemrisk.
Klemrisk az ilyen szervezeteknél jellemzően át van öltöztetve egy elemző rendszerbe. Tehát nem risk a szolgáltatás, de valamilyen szép belső szabályzók szerinti elemző rendszer neve van. És ennek a szolgáltatásai szigorúan és kötődnek célhoz kötött szolgáltatásokhoz. Jellemzően a magyar bűnüldözésben a robotzsaru adatbázis az adatbázis, ami tárol az eljárásokról információkat. Ezek az információk azonban nem feltétlenül olyan sémában vannak, sőt nem olyan sémában vannak, amely egy hálózati elemzés, és akkor itt egy kulcs szó jön, hálózati jellemzés során felhasználható. Hát itt ugye a mesterséges intelligencia alkalmazások lehetőség erősen korlátozott. Még mindig nem jött el az időpont, hogy algoritmus mondja meg az adatbázisból, mint alapján, ki lesz bűnöző.
Mondjuk vannak, akik nem annyira bánják, de igen.
Igen, amúgy
és többféle ember is lehet ilyen. Igen. Többféle indítatásban.
Amúgy tényleg nem kell lelőni szegény AI-t erről a feladatról, hanem assist. Az AI assist az nagyon erős tudna lenni, meg tud is lenni. Igazából az a helyzet, hogy nem is kell feltétlen mesterséges intelligencia, hanem a Clemlisbe található alapvető matematikai statisztika legalább dolgok is már ilyen kapcsolatok száma és a többi egy hálózaton nagyon-nagyon gazdag információkat ad. Szóval mit lehet kinyerni? Tehát van a relációs adatbázis, ami nem tökéletes adattartalmú. És miért nem tökéletes? Tehát a robotzsaru egy irat nyilvántartó, egy folyamat nyilvántartó rendszer, de nem olyan filozófiával készült, hogy komplett elemzőket támogatjon, mély értékelő elemző tevékenységet. Benne vannak dokumentumok, jelentések, azoknak a tartalma nincs kinyerve. Na ez például egy nagyon jó irány, és ezt meg lehet csinálni, hogy a zsaruban lévő dokumentumokat lemented, rendszerezed, és itt ismételten ott vagyunk a szöveges információkinyerésnél és entitás felderítés. Na az összefüggések az igazi nehéz. Tehát entitást azt mondanám, hogy sokan ki tudnak nyerni. Összefüggést nagyon nehéz. Nagyon könnyű fals pozitívot kinyerni, de az igazi összefüggés arányt megtalálni, hogy inkább több legyen, vagy kevés, az egy nagyon nehéz munka, és nem szimplán data scientist munka, hanem be kell vonni a domain csapatot nagyon komolyan, és a visszaellenőrzésbe. Itt is a validált adat a legfontosabb. És nagyon fontos itt az OSINnál, de az egész rendészeti munkára jellemző, hogy a hálózatokról beszélünk, de amúgy a hálózat információ, tehát az információ összekötésénél megbízható 100% elemzői tippelés, vagy nem megbízható adat, és ennek egy alfaja tud lenni a megoldással csatolt adat. Tehát azt mondjuk, hogy egy ügyben láttuk ezt az adatot, és nem biztos, hogy ő ez a ő, de hozzá van kötve, és az elemző majd kiértékeli, hogy aha, ez itt ő. Mert mondok egy horrorisztikus példát. Elkezdődik egy ügyirat, van benne egy név, anyja neve. Aztán jön a következő tag, és aztán már csak olyannal van hivatkozva, hogy a Laci, a László, ezt tette, elmondta B-nek. Ezeket fejjel is nagyon nehéz kinyerni, emberi gondolkodással, és ezt amúgy a legtöbb bűnügyi elemző fel is fogja, hogy ezt egy géptől se várhatja el, hogy amikor elindul egy nagyon bonyolult folyamat, ami nem szépen nevekkel van kifejtve, mert hogy ugye ez a dokumentum se olyan igényességgel készül, hanem ez egy támogató dokumentum hajnal 2-kor írva jegyzőkönyvből. Na, ilyen dokumentumokat feldolgoztatni a szövegkinyeréssel kapcsolatra, ott lehetnek furcsa dolgok, de ajánlást adhat, hogy ez az L, az lehet, hogy Laci, lehet, hogy nem, de az is egy nagyon nagy döntés lehet, és szerintem ezt a döntést a legnehezebb meghozni. Ez ilyen adatokat külön elemezzük, félretesszük, van 180 ezer dokumentumunk, 12 ezeret elengedünk. Az egy másik kihívás.
Most így ezt úgy képzeljem el egy kicsit, hogy amikor nézek ilyen mafiózó filmeket, egyébként szoktam.
Jól indul, igen.
Akkor ott van mindig az FBI, a lúzerek, idézőjelben, akik ilyen óriási flipcharton így felrajzolják a kapcsolati rendszereket, hogy ki, hogy, merre. Valami ilyesmit képzeljük el, hogy ezt nem flipchartra rajzolják fel, hanem ezt a adatbázis alapján a szoftver magától fölrajzolja.
Hát igen, illetve az elemző rakja össze ezeket a hálózatokat adott esetben, tehát hogy a különböző kulcsokon keresztül össze kulcsol. Tehát ez a vesszük az ismerőseid körét, akkor ott az ismerőseid ismerőseinek a körét, vagy azoknak a cégeit, különböző telefonszámokat, egyebeket, tehát így összerakunk belőle egy nagy gráfot, és akkor ebből az is kiderül, hogy kicsit kézi, meg kicsit géppel támogatott hálózat elemzés egyszerre. Tehát ugye, ami a filmekben nehezen megjeleníthető, hogy ezeken a rajzokon még szoktak ilyen kis tacepauk, szoktak ilyen,
igen,
ilyen
kivágott kis újságcikkök, piros mazzag, mindenütt piros, mindenütt piros.
Igen, ez és ma ez alapvetően gépen szokott működni, tehát gépi segítséggel, és az nem néz ki a látványosan, mint egy ilyen több négyzetméteres falfelület, de ugyanakkor sokkal többet tud, mert hogy össze tudsz kötni, viszonylag könnyen adott esetben nagy gráfokat létre tudsz hozni, és nem az érdekes, hogy nagy gráf, mert azt úgy tudod nézegetni, de azzal sokat nem érsz, tehát neked konkrét kapcsolat, tehát mondjuk egy-egy kapcsolat kell abból, amit igazából kiragadsz. Tehát az érdekes az lesz, meg a szakértői munka, ami részben géppel támogatható, vagy ilyen bizonyos algoritmusokkal, hogy igazából hol lesznek azok az összefüggések, hol lesznek a kapcsolatok, amiből abban a hatalmas gráfból neked amúgy érdekesek. Tehát ez egy kicsit ez egy ilyen sajátos megközelítés, mert ugye a hálózat elemzés az ahányan hálózatot elemeznek, annyi féleképpen csinálják. Tehát ugye ez abszolút nem egy definit szakma. Tehát azt tulajdonképpen a legkülönbözőbb hálózatkutatók, hálózatelemzők, azok mind gyakorlatilag tök különböző céllal elemeznek hálózatokat, ezért aztán tök különböző módszereket használnak, és tök különböző módon csinálják ezt. A bűnügyi elemzésben, meg ilyenkor, amikor én tényleg a tűt keresjük a szén a kazalban, és olyan módszerek kellnek, amik ezek az a tűhöz hozzá vezet minket.
Így igaz, és nagyon fontos, hogy az eszköz is vezeti a kezünket. A magyar bűnöldöző szervek számos open source és egyéb hálózat vizualizációs eszközt használnak, de ennek a szoftver készletnek az egyik csúcsa, hanem a csúcsa, kicsit hazafele nyúlva, az i2 Analyst Notebook és társai, az i2 Group korábbi IBM termék. A profiltisztítás kapcsán az IBM ezt a szoftvert eladta, de attól függetlenül ez így nálunk maradt magyarországi kizárólagos forgalmazóként, és ez egy nagyon erőteljes szoftver.
Én egy dolgot szeretnék kérdezni, amikor így az információ mennyiségről beszélünk, hogy az én tapasztalatom az, hogy a túl kevés információ se jó, meg a túl sok se. Most itt, ahogy elmesélted, hogy miket tud ez a rendszer, nekem az jutott eszembe, hogy ez annyi mindent tud mutatni, hogy nem a felhasználói szintje, mert pont az a baj, hogy nem tudja befogadni ezt a rengeteg információt.
Ezek a módszerek, maga az a, akár az i2 eszköz is, az a része van nagyon kitalálva, hogy mik azok a módszerek, amikkel részben egy ilyen nagy gráfot előállítasz, ami talán a kicsit kisebb feladat, és akkor a másik az, hogy viszonylag széles eszköztár áll annak a rendelkezésre, hogy ezt ugye a rafinált módszerekkel utána nyesegesd és leszűkítsd. Tehát, hogy igazából meg tud benne találni, vagy le tud szűkíteni azt a részét ennek a nagy gráfnak, ami téged érdekelhet. Mert hogy valóban ez az érdekes, hogy hogyan tudsz indirekt módszerekkel adott esetben megtalálni egy összefüggést. És akkor mondjuk egy olyan kis részére leszűkíteni a gráfnak, hát ugye akkor most a bűnügyi filmekre, filmélményeidre visszacsatolnék, amikor leszűkítik 37, nem tudom, Kovács Gyulára gyanúsítottak körét. Elnézést, Gyula, de... És akkor egyenként végignézik, hogy ki lehetett az, aki a fiával futtatta le azt a maratont.
Nekem most egy ilyen villan be, hogy nem tudom, van egy fénykép, ahol valakinek az ujján van egy gyűrű, és utána van egy másik fénykép, ahol valamelyik szobában ugyanaz a gyűrű látható lerakva, és akkor hoppá, valaki észreveszi, hogy ez a gyűrű ugyanaz, és ez mák, hogy valaki észreveszi. Na most igen, ezt a mákot tudja, ennek a valószínűséget tudja lecsökkenteni, hogy ezt a robot ezt nagy valószínűséggel automatikusan megtalálja, és nem azon múlik egy nyomozás sikere, hogy Józsi most mennyire volt fáradt és észreveszi ezt, vagy sem.
Hát az neked kell, tehát elég jó. Valóban van egy szerencse eleme ezeknek az elemzéseknek. Tegnap mutattuk egy szervezetnek, vagy tegnap előtt egy bemutatón ezeket, és akkor ott is ez felmerült, és hát azt mondtam ezekre, hogyha jó pár elemző a terembe, hogy tulajdonképpen örüljenek, mert addig, amíg ez egy elemzői feladat ezeknek a feltalálása és megtalálása ezeknek az rejtett összefüggéseknek, és az azonosítása annak, hogy na, tényleg ez a kapcsolat, addig ez egy elemzői feladat, mert ha már nem az lesz, akkor onnantól kezdve automatizálható és algoritmizálható a munkájuk lényegében. Ma még messze nem tart itt a dolog, és lehet, hogy középtávon se. Tehát tök érdekes az egész folyamat. Itt egyébként egy kicsit hadd terjesszem ki, elindultunk egy irányból itt a felhasználási területeknél, de az egy jóval általánosabb és jóval gyakoribb mondjuk például a gazdasági bűncselekményekben, meg az ilyen korrupcióval jellemezhető cselekményekben az ilyen típusú eszközöknek a használata. Tehát az jóval standardebb, tehát ott például nagyon sok standard szerződés van, gazdasági esemény van, ami közül mondjuk nagyon jól lehet szűrni az olyanokat, amik mondjuk eltérnek az általános mintázattól.
Szerintem minden hónapban hallok ilyen áfacsalós, lebukott számlagyáros sztorit. Azokat is ilyen eszközökkel szokták elkapni?
Ez változó, de van rá példa.
Aha.
Nagyon fontos, amúgy az OSINT kapcsán is említettem, de gyakorlatilag a teljes nyomozati munkára igaz, de igazából a hálózatos elemzéseknél, hogy OSINTolni és bizonyos összetett nyomozati ügyeket csak azt tud felderíteni, akinek van egy nagyon speciális domain knowledge-e.
Mondjuk azt, hogy szaktudás.
Igen, szaktudás. Csak így a... igen. Sőt, hát sokszor a közigazgatási slangben ezt úgy hívják, hogy szakma. Csak amikor mondjuk egy projekt van, és mindenki szakmának hívja magát, akkor elégetlen, hogy informatikai szakma, bűnügyi szakma, adóügyi szakma. Például emberkereskedelemre egyikünk se tudna olyan hatékonyan ossintolni, mint egy srác, akit behívnánk az utcáról, aki az egészet érti, de ha leülne mellénk, és ezekkel az eszközökkel együtt elemeznénk, hát ő lepődne meg, sőt, amúgy azért az ábráért vaskas eurókkal fizetne és távozna, és mondta, hogy majd még hívok srácokat. Szóval itt nagyon fontos az, hogy a domain tudás az megdöbbent, és végig gondoljuk, hogy milyen doménok vannak, és milyen bűnöldözői dolgok, és amúgy én lepődök meg. Tehát tegnap oktatásunk volt, és egy amerikai haderőből kilépett fiatal srác tartott oktatást. Úgy nézett ki, mint Thor. Hosszú szőke haja volt, izmos, és pütyögtette a rendszert, és elkezdte magyarázni egy elképesztően jó képességet, és akkor itt csatlakozok Gyulához, hogy milyen keresési lehetőségek vannak. Azt mondta, hogy nézzük már meg az Eiffel-torony 100 méteres körzetén valós időben, hogy milyen képeket posztolnak, és milyen Telegram felhasználók vannak fent. És teljesen érzékenyen mondta, hogy kikapcsolja az automatikus kép megnyitást, mert tele van hölgyekkel, akik OnlyFans és Telegram szolgáltatást egyszerre nyújtanak, és megosztják a helyzetüket, és amúgy ott vannak a drogkereskedők és a spiclik és a hozzájuk tartozó képek, azok ilyen érzékenyek. Szóval ilyen szolgáltatás is van. És van egy másik, amivel meg maximálisan megdöbbentett. Nem figyelünk oda. Tehát egyszerűen van az életben egy olyan dolog, hogy néha segíteni akarsz, néha bekapcsolod a telefonon a szolgáltatást. Ugyanígy a Google e-mail fiókkal kapcsolatos keresést. Az ember azt gondolná, hogy legjobb esetben megtudok egy telefonszámot, egy aliaszt, egy Google címet, de nem. Van benne egy olyan dolog, és azt ismerjük is, ez a Google nyomtörténetünk, és úgy gondolnánk, hogy az egy bejelentkezéshez kötött, de nem. Nem mindig. És néha ennek lenyomata van. És én megtaláltam például az újabb, én azt hittem, hogy a régi nem használt Google címemben kapcsán fogom megtalálni, az új e-mail címen kapcsán megtaláltam azt a körzetet, ahol lakok. Ebbe a vendéglőbe azt mondtam, hogy jó, van ez a Google város tanácsadó, hogy milyen szolgáltatások vannak, és hogy értékeled. Ez open source információ, és a link, és hozzád kötött. És a katonasrác az mesélte, hogy olyan volt, hogy egy rejtőzködő figura írta, hogy ez a pizzázó, hát ez a világ leggyökérebb hely, és nem elég, hogy gyökér, itt lakik velem szembe. Hoppá, meglett. Tehát ez sose gondolná senki, hogy ez az e-mail címhez kapcsolódó információ is az. Hát a Google szolgáltatás kosár hatalmas, és ez csak egy dolog. A legutolsó reklámuk az volt a Shadow Dragonnak, mint partnernek, hogy a bűnözők is vesznek pizzát.
Többenet. Tényleg. Ezen tudjátok, mikor megyek pizzériába.
Mikor szidod a pizzájukat?
Csak offline szidjad.
Eszek egy jó ízű pizzát, és jönnek a rendőrök le, csak nem tudom miért, de valami, igen, mezítom.
És már mondjuk Európában nem érdekes, de már a Threads platform is rajta van. Tehát, hogy nagyon gyorsak a fiúk.
Aha.
Az mi?
Hát ugye?
Az Instagramnak az a szolgáltatás, amivel Twittert igyekszik lemásolni.
De nem, ez bukott hatalmasat?
Hatalmasat nem bukott. Jó nyitott.
Na most egy picit azért hozzuk vissza annyiban a földre. Tehát én tudom azt, hogy nagyon sok mindenkiben, bennem is, kelt ez az egész tematika egyfajta, hogy mondjam, csak félelmet, meg rettegést ezektől a technológiáktól. És azt nem tagadjuk mi se, hogy ezeknek egy részét lehet azért rossz célra is használni. Azért a legtöbb ilyen technológiát azt azért, hogy milyen, tehát eleve van a technológia, meg az, hogy milyen adaton használom. Na most az, hogy azok az adatok, amin ilyen technológiákat használnak, azoknak egy bizonyos köre, ami adott esetben nem open, bár Béla ma itt rendkívül vonzódott a különböző open említésekhez, de azért valójában az van, hogy azért mégiscsak mondjuk akár egy nyomozati tevékenységben azért nagyon sok semlegesebb, tehát tényleg visszatérve mondjuk akár az adó elfacsalásokhoz, csak a értékeléséhez a gazdasági szervezeteknek, nagyon sok olyan adat van, ami nem nyilvános, tehát például adótitok, meg egyebek. Most ezeken való elemzés, illetve az itt alkalmazható eszközöknek a tára azért ez jogszabályok által meghatározott, és igazából itt ezek a jogszabályok ezek erősen megkötik, tehát hogy a célhoz kötöttség meg egyebek merülnek fel, világos jogkörök meg engedélyezési eljárások vannak azokban az esetekben, amikor ki milyen típusú adaton és mit és hogyan elemezhet. És igazából, hogyha ettől való eltérés van, az
kuka az eljárás, így igaz.
Például. Tehát, hogy ez egy csomó következményt von maga után. Azt ne gondoljuk, hogy itt ilyen szabadon garázdálkodik mondjuk egy ilyen szervezet, tehát egy kormányzati szervezet. Itt erre világos és pontos szabályok vannak, hogy hogyan kell neki kell járni.
Szerintem a legtöbb ember egyébként azért nem izgul az egész miatt, mert túl kis pontok vagyunk. Tehát én úgy képzelem el, mint most az Asóka megy a Disney Plus-on, az egy rohadt
jó. Segíts rajtunk.
Ez egy Star Wars univerzum rész, és van benne egy átállt, rossz oldalra átállt Bailan Skoll nevezetű volt Jedi, és információ kellett egy átlagembertől, most direkt átlagembert mondott, és belement az agyába, és azonnal tudta azt a három információt, amivel át tudta a saját oldalára állítani. Tehát én úgy képzelem el, hogy a kutya nem foglalkozik azzal a rengeteg adattal, ami rólam van, mert egyszerűen nem számítok, de ha a látcső előkerülnék, most ezekkel a technológiákkal néhány óra alatt olyan információkat szednének le rólam, amit még talán én magam se tudok. Nem tudom, jól látom.
Nem látod jól. Pont te mondtad, azt hiszem valamelyik podcastban. Ha megosztod magadról, mondjuk ezt a beszélgetést, a hangod meg lesz a deepfake-eseknek, és már azonnal felhívják a gyerekedet, hogy gyere ide, elrabolják, és Mexikó élvény. Uh-huh. Nagyon gáz. Tényleg, ha vissza akar élni, valaki visszaél. Az osintról meg egy nagyon fontos dolgot, hogy ugye megvan az a határ, ameddig osint. Utána ügyész és nyomozati bíró engedélyes szint, tehát ez egy nagyon magas szint, ott már eljárás van. Ha az megvan, akkor lehet tovább lépni, és átmegyünk gyakorlatilag a hacker szintekre. Ugye miről van szó? Tehát, hogyha valamivel tudom a jelszavát, és be akarok lépni, és véletlenül működik, akkor belépek és megnézem. De ahhoz már ügyész engedély kell. Minden más esetben bűncselekményt követek el. Uh-huh. Na most, ahogy hivatkoztam a CIA és úriembert, hát egy CIA és úriembernek ugyan már kiad ilyen engedélyt. És USA-ban amúgy voltak ilyen magas szintű CIA botrányokból amúgy elnök bukások is. Tehát, hogy ennek nagyon magas következménye tud lenni, ha kiderül. Ugye a látás bűncselekmény lényege, nem derül ki, nincs bűn.
De a CIA, bocsánat, csak azt érdemes kijavítani, hogy a CIA az ugye nem dolgozhat otthon, tehát hazai földön nem, hiszen az hírszerző ügynökség, és elvileg semmilyen műveletet nem végezhet otthon. Az meg, hogy egy, nem tudom, egy francia terroristának lép be a e-mail fiókjába ismerve a jelszavát, az ugye azért nem, az nem bűncselekmény szerintem az amerikai törvények szerint.
Hát szerintem kémkedés valahol.
Hát de az a munkája.
Ja, értelek.
Benne csak van neki a jobb leírásában.
De ez egy nagyon nehéz kérdés, és hát a passzív információ azt hiszem a CIA-nak megvan, azt szerintem az azt jelenti, hogy minden megvan nekik.
Igen.
Én egy sokkal szárazabb adásra gondoltam, amikor ezt így megfogalmaztam.
Én is, ez nagyon izgi lett. Már megint, ebből is látszik, hogy az ember előre nem tudhatja, hogy mi az a téma, ami aztán ledönti a falakat. Szerintem ez az a tökéletes pont, amikor most innen kikapcsolódhatunk.
Igen. És akkor majd a kriptoadatok elemzésével majd egyszer máskor beszélsz, Béla.
Egy igaz a kripto. Az egy nehéz feladat.
Akkor lehet, hogy érdemes majd még egy ilyen beszélgetést összehoznunk, amikor kifejezetten a kriptóval foglalkozunk.
Majd megnézzük a tömegek reakcióját, meg a hallgatottsági adatainkat, és abból majd, az tulajdonképpen nem teljesen osint információ még, azt hiszem, de...
Azt hiszem nem teljesen
de osint. De lehet, hogy több embert érint.
Béla, köszönjük szépen, hogy eljöttél.
Köszönöm a lehetőséget.
A hallgatóknak pedig a kitartó figyelmet. Sziasztok!
Láncreakció, a Clementine Data Science podcastja.